30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, utazási magazinunkat hallgathatják, ma Brazíliába kalauzoljuk el önöket. Aki teheti, helyezze magát kényelembe, készítsék elő képzeletüket, és zene után indulunk. Németh Andrást hallják, töltsék velünk az elkövetkező 30 percet.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
A Halas Rádió utazási magazinját hallgathatják. Minden héten más és más országba tett látogatását osztja meg velünk Gáspár Ida. Ma Brazíliáról fogsz nekünk mesélni. Köszöntelek a stúdióban.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Hogyan jutottál el Brazíliába?
Nagyon hosszú és kalandos utam volt. Repülővel mentünk São Paulo-ba. Ez már önmagában jó hosszú volt. Ott átszálltunk egy buszba, és bejártuk a Brazíliának a keleti partvidékét. Onnan elmentünk az Iguaçu vízesésről Salvadorba, megnéztük Brazíliának a fővárosát, Brazília várost, majd elmentünk a Manausba, az Amazónia vidékére.
Mi az, ami szerinted így, hogy már te ott voltál, bejártad ezt az országot, mi az, amit feltétlenül érdemes megnézni még ezeken kívül?
Hát ezen az utunkon az első megálló helyünk Paracsi volt. Paracsiról azt kell tudni, hogy a portugálok idehozták Afrikából hajóval a legelső rabszolgákat, és folyamatosan ez volt a rabszolga kereskedelemnek a központja. Ez a kicsi város ma ugyanolyan állapotában van meg, mint 4-5-600 évvel ezelőtt. Az egyik téren ott áll mai napig is a rabszolga árulásnak a tere. Volt egy oszlop, egy kő oszlop, amihez kikötötték azt az egy rabszolgát, és ott ugye hát lehetett rá alkudni. Minden háza épp, teljesen érintetlen. Portugál stílust kell elképzelni, hiszen ezt a portugálok építették, de fölvette már az idők során az afrikaiaknak a színvilágát, tehát rendkívül színes, nagyon hangulatos, tengerkék ajtókeret, citromsárga ablakkeret, és nagyon tetszett nekem, hogy itt a cseréptetőkön nem moha nő, hanem bromélják nőnek a cseréptetőkön, a régi polatlan, vagy hát amit ugye nem takarítanak le, illetve az utcán a fákból orchideák nőnek ki.
Akik ott élnek ebbe a kis faluba, szerinted hogyan tudták megőrizni ezt a helyi sajátosságot? Mivel foglalkoznak ők?
Hát itt ebbe a városba halászatból élnek, de mikor bementünk már befele a Brazília földjébe, például Ouro Preto-ba, ahol találták az első fekete aranyrögöt, és ez a név, hogy Ouro Preto, ez azt is jelenti, hogy fekete arany, és egy szép városkát építettek a portugálok köré, ami ma is érintetlen. Itt már ugye az esőerdőnek a földjén tudnak mindenféle növényeket termeszteni, zöldségeket, gyümölcsöket, és teljesen azokat láthatjuk, amit például nálunk is. Vasrózsától kezdve árulják az utcán a virágot, paprikát, paradicsomot, salátát, ugyan olyan salátát, mint a miénk, és ebből élnek a helyiek. Tehát nincsenek, nem jellemzők ott az áruházak.
Mondtad, hogy ez egy kis bányaváros, még ma is folyik kitermelés? Hogy ez így azért nem derült ki?
Ez nem derült ki, ezt nem mondták, de azért úgy elhangzott, hogy vannak, akik még mindig keresik az aranyat. Tehát valószínűleg nagy üzemileg, nagy mértékben nem folyik már a bányászkodás, de ott azért még, aki lemerészkedik ezekbe a régi elhagyott tárnákba, azért még ott keresgélnek aranyakat. Útközben érintettük Petropoliszt, ez az utolsó brazil-portugál császárnak, második Péternek volt a nyári palotája. Egy teljesen portugál épületet kell, palotát kell elképzelni, ma múzeumként működik, ahol bemutatják a császárnak a tárgyi emlékeit.
És aztán hova vezetett az utatok?
Hát aztán a csodálatos Rio de Janeiro-ba mentünk tovább.
Itt fogjuk majd folytatni, zene után.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
A Halas Rádióval képzeletben újra Brazíliában vagyunk. Hallgassuk együtt Ida beszámolóját. Most Rióval fogjuk folytatni. Rio a világ számára is híres a karneváljairól. És neked volt részed ilyenbe? Láttál karnevált kint?
Hát ugye, mivel nem karneváli időszakban voltunk, azt az igazit, amire gondolsz, azt nem láttuk, de természetesen elmentünk a szabadrómóra, ahol végig vonulnak a felvonuláson résztvevő gyönyörűséges ruhákban és díszletekbe felvonuló hölgyek és urak. A szabadrómot úgy kell elképzelni, mint egy stadioni lelátót, de ez egy teljesen egyenes út. Jobbról, balról vannak a lelátók, hihetetlen drágán árulják a jegyeket a földszinten, tehát a vonulókkal egy magasságban vannak az asztalok, pezsgőkkel, stb. Itt több ezer dolláros belépőkre kell gondolni, és hát ez aztán fölfele csökkent, de a legfelső sorba is nagyon drága. Ez teljesen üres volt, mikor mi ott voltunk, tehát magát a helyet néztük meg. Elvittek viszont bennünket egy jelmez tárba, ahol hát némi kis pénz ellenébe bármilyen jelmezt fölvehettünk, illetve, hogy mégis legyen ízelítőnk, hogy hogy is néz ez ki, egy esti show műsoron vettünk részt, ahol hát láthattuk ezeket a csodálatos hölgyeket, urakat és a gyönyörűséges jelmezeket, és hát mindezt ugye a szamba zene kíséretével. Rio de Janeiroban az a mondás járja a helybeliek között, hogy Isten 7 nap alatt teremtette a világot, ebből 6 nap alatt a világot teremtette, és egy napig csak Rióval foglalkozott. Én azt tudom Rióra mondani, hogy a világ legszebb fekvésű városa. Tehát ha fölmegy az ember a Cukorsüveg hegyre, vagy a Corcovado hegyre, olyan látvány tárul elé, amivel én eddigi utazásaim során sehol nem találkoztam. Rengeteg kicsi sziget. Van, hogy egy szigetecske az óceánban csak egyetlen egy kis hegyes kis hegyecskéből, kupocskából áll. Gyönyörű a látvány. Maga a város nekem nem tetszett. Hát egy nagy város, de úgy nem lehet elmondani, hogy most egy szép város. De a panorámája az felejthetetlen. Ezen a hegyen, ezen a Cukorsüveg hegyen áll a megváltó Krisztusnak a szobra, ami 710 méter magas. Ez tulajdonképpen az egyik jelképe is Brazíliának is, meg Rio de Janeiro-nak. Fölmentünk ide is a Krisztus szoborhoz, ahonnan körbe fordul, mert ez is egy darab hegy tulajdonképpen. Ha körbe megy az ember, a szobor körül van sétány, akkor az egész Riót, minden részét innen föntről lehet látni. Van egy úgynevezett Ipanema negyed, és úgy hívják a strandot is, hogy Ipanema. A régi strandjuk, ami szintén úgy gondolom, hogy világhírű a neve is már önmagába, a Copacabana, az már inkább egy olyan másodrangú szerepet tölt be, és az igazán hírességek azok az Ipanema strandon találhatók meg, és oda mennek, mert az a legújabb, legmodernebb strandjuk, de a Copacabana is még mindig tele van.
És neked volt alkalmad megfürödni?
Igen, hát kaptunk egy délutánt, hogy lemenjünk a Copacabanára, és ott szétnézzünk, megnézzük az embereket. Egész Brazíliára talán most mondanám el, hogy az az életérzés, ahogyan ők élnek, az felejthetetlen, és csak sajnálhatjuk, hogy mi nem tudunk
hogy
úgy
élni.
Nem idegeskednek, nem rohannak, nem sietnek, jut nekik idő a munkára is, az ebédelésre is, nem a kezükből esznek szendvicset délbe rohanva, öltönybe, nyakkendőbe az utcán, mint a japánok. Kényelmesen beülnek a kis éttermekbe, kocsmákba, este sétálnak, bárhol hajlandóak megállni, táncolni, zenélni, muzsikálni. Egész más ott az életnek a ritmusa, mint nálunk. Mosolyognak, vidámak, köszönnek, örülnek, hogy ott vagyunk, megszólítják az embert, figyelik egy darabig, hogy milyen nyelven beszélsz, és akkor megkérdezik, hogy te honnan jöttél. Amit még a Copacabanával kapcsolatban szeretnék megemlíteni, és így, hogy a hosszú-hosszú 7-8 kilométeres strandon húzódik végig egy sétány, ami fekete-fehér kővel van díszítve, és külön kihangsúlyozták, hogy ez a fekete-fehér Brazíliában élő emberek testvériségét, a szoros összekapcsolódását fejezi ki, és ezzel akarják szimbolizálni. Évszázadok óta együtt élnek az Afrikából behurcolt feketékkel, és az égvilágon semmi különbséget nem is lát az ember, tehát nincs megkülönböztetés.
A tengerről hová mentetek?
A tengerről elmentünk repülővel vissza délfele az Iguaszu vízeséshez, ami szintén egy világhírű látványosság, és nagyon-nagyon szép.
Ehhez azért majd több idő kell. Itt abba hagyjuk, és akkor a zene után majd folytatni fogjuk.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, utazási magazinunkat hallják. Ma Brazíliáról úti élményeit osztja meg velünk Gáspár Ida. Brazílián belül ti hogyan közlekedtetek?
Brazília hatalmas nagy ország. A belsejét, tehát leszámítva az óceánparti részeket, amik végig lakottak, de Brazíliának a belseje a mai napig is még hegyes, és trópusi esőerdő borítja. És nem építettek vonat közlekedést, nem építettek busz közlekedést, hanem a helyi közlekedést repülőgépekkel oldják meg a nagyvárosok között, és a nagyváros környezetében elhelyezkedő kisebb falvak, városokban van csak busz.
A nagyvárosokban ugyanúgy ki van építve
igen,
az úthálózat,
igen,
tehát ott is
igen,
az autóval, igen, tehát a közlekedés
igen, igen. Csak egyik nagyvárosból a másikba az ország nagysága miatt belföldi repülőgép közlekedés van.
És Rióból hová mentetek?
Rió után a következő nagy látnivaló, tulajdonképpen ami miatt az ember két dolog miatt megy mondjuk Brazíliába, első helyen nekem is az Iguaszu vízesés rendszer szerepelt, hogy ezt láthassam.
Azt mondod, hogy ez egy rendszer.
Igen, ez nem egy vízesés, ez egy vízesés rendszer. Egészen pontosan az én utolsó ismereteim szerint 274 vízesést számolnak. Hogyan alakult ez ki? Volt, illetve van egy Iguaszu folyó, ami egy pontig a közepén ketté hasadt. És egy széles, nagy kanyon alakult ki a földnek a széthasadása miatt, és van az egyik oldalon is, mert folyt a víz tovább, és van az egyik oldalon is vízesés, meg a széthasadt rész másik oldalán is van, illetve hát ez lecsurog a vízesés a mélybe, a közepébe, van, ahol csak 100 méter, van, ahol 2-300 méter magasról is, és így folyik tovább. Majd aztán ismét egyesül, ez rendkívül szép. És ami még érdekes benne, hogy a széthasadásnak az egyik oldala Argentína, a másik oldala meg Brazília. Igazán úgy lehetett nagyon jól látni és megérteni, mert lent a földön menve nem is lehet ezt észlelni, hogy helikopterrel fölemelkedtünk a vízesés rendszer fölé, és ott mutatták meg azt a pontot is, ahonnan szétrepett, és odáig az a hatalmas víztömeg egy mély torokba, egy mély gödörbe zuhog bele, annál a pontnál, ahol szétvált, és ezt a torkot úgy hívják, hogy ördögtorok. Na ez dübörög. Ezt tényleg kilométerekről lehet hallani, hatalmas víz permet megy föl, tehát ott az ember csurom vizesre, tehát bármibe megy az ember, esőkabát, bármi, ott mind alulról, fölülről, mindenhonnan ez a vízpára zuhog.
Az a része csónakázásra nem alkalmas.
Nem, nincsenek is, mert itt olyan hatalmas tömegű víz zuhan le, hogy nem csinálják azt meg, mint mondjuk a Niagara vízesésnél, hogy egész a vízesés alá oda megy egy kiránduló hajó. A 274 vízesés különböző sziklákról, hegyekről, különböző növények, trópusi növények között folyik le. Ezt mind-mind be lehet járni, brazil oldalon is, meg második nap meg átmentünk Argentínába, és argentin oldalon is, de olyan alacsonyra építik ezeket a stabil pallókat, tehát egy komoly vas szerkezet, ez nem inog, nem billeg, de sokszor csak egy 30-50 centire van a zuhó víz fölött, vagy bele nyúlik egészen a vízeséshöz nagyon közel, hogy az ember úgy érzi, mintha gyalog ott menne a vízesés között, és nem pedig egy kiépített úton, teljesen beleillik a környezetbe ez, és nem zavaró. Külön szépsége még ennek az Iguaszu vízesésnek, hogy egy szubtrópusi esőerdőnek a kellős közepén helyezkedik el, úgyhogy ahol az ember egy kicsit közelebb van ezen a sétányon az erdőhöz, ott másfél-két méteres leguán láttunk, különféle színes madarakat láttunk, a gyűrűs farkú maki csapat kirohant, és ott elrohant a lábunk között. 6-7 darab ilyen gyűrűs farkú maki. Teljesen megmaradt az élő világ,
az eredeti,
és nem zavarja a turist. Nem is szabad ugye máshova menni, csak a kijelölt ösvényen szabad menni. Van olyan pontja is ennek a vízesés rendszernek, ahol 2500 méter széles, tehát 2,5 kilométer szélességbe, egészen ugye a V-alakba széthasadástól, a legszélesebb két pont egymástól, 2500 méter. A világon az egyik legszebb látnivalónak tartom. Több vízesést láttam már, de ettől szebbet, ettől varázslatosabbat, lenyűgözőbbet még soha.
És a vízesés után?
A vízesés után szintén repültünk, és elmentünk Salvadorba. Salvador az szintén Brazíliának a keleti oldalán található, jóval Rio fölött, tehát északfele megyünk föl a keleti oldalon, és ott van Salvador. Ez volt a portugáloknak a második, már úgy mondhatom, nagyvárosa, ahova szintén egyrészt a rabszolgák behozása, másrészt a Brazíliából kitermelt ércek, kincsek, termések, kakaó, kávé, gyümölcsöket szállították át Európába. Ami jellemző a városra ma is, hogy teljesen mondhatom azt, hogy most százalékos arány pontosan nem tudok, de feketék lakják ezt a várost. Nekem nagyon tetszett. Vidámak, kedvesek, nyugodtak, barátságosak, színesek, hihetetlen színesek. Maga a város is, teljesen úgy kell elképzelni Salvadort, ahogy a portugálok megépítették, maximum két emeletes házak, portugál épületek, portugál templomok. A templomok még ma is belülről az aranydíszítéstől roskadoznak. Egy portugál erőd is van az óceánparton, és nagyon érdekes volt, mert előbb voltam Brazíliába, mint ahogy Portugáliába lettem volna, és mikor Portugáliába voltam, és ott egyik műemlék, másik műemlék után megyünk, és egyszer csak fölkiáltottam, és mondtam, hogy jé, hát ez pont olyan, mint Brazília. És akkor egy pillanatnyi gondok, ja, mondom, nem, Brazília pont olyan, mint Portugália. Az élet az utcán, szóval nagyon-nagyon zsibongó.
Most akkor tartunk egy kis szünetet. Hangtechnikusunk már ránk szólt, hogy most zene következik, úgyhogy innen fogjuk folytatni.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk utazási magazinunkat, most Brazília városról fogsz nekünk mesélni.
Brazília város, Brazíliának a fővárosa, teljesen újonnan építették az egészet, tehát ott nem volt régebben város, kiválasztottak Brazília közepén, földrajzi közepén egy hatalmas üres területet, és egy Niemeyer nevezető mérnök úr tervezte ezt az egész várost, egy ilyen futurisztikus várost kell elképzelni, ahol minden gyufáskatuja alakú házak, gömb alakú múzeum, egy leborított tányér alakú a parlament, előtte két függőleges oszloppal, ami tulajdonképpen a parlamenthez tartozó irodák, de ablaka nincs neki.
Most a hallgatók nem látják ide arcát, de én azt látom, hogy nem tetszett neki
nagyon
ez a város.
Nagyon nem tetszett, és azt mondják a brazilok, hogy kizárólag az államapparátusban dolgozók laknak ebben a városban, mert ez a drága jó tervezőmérnök mindent megtervezett a legnagyobb gondossággal. Az utak nem keresztezik egymást, tehát nincs ütközés a kereszteződésbe, mert az egyik út a másik alatt megy át, de egyedül az embert felejtette ki a városból. Hát, felejthető.
Innen hová mentetek?
Ó, hát a leges-leges legnagyobb élmény az Amazónia világába mentünk, mégpedig Manausba repültünk. Itt ugye említettem, hogy csak repülővel lehet közlekedni, tehát ez is egy olyan 6,5 órás repülőút volt. Manaus nagyon-nagyon régi városuk, ez is az Amazóniából kikerülő mindenféle értékeknek, kincseknek, terményeknek, termésnek a kiinduló helye volt. Mai napig is az egyik központja az amazóniai világnak. Itt átszálltunk egy ilyen kisebb kis csihögő hajóra, ami bevitt bennünket az Amazonasnak valamelyik ágába. Itt Manausnál már nagyon széles az Amazonas. nem is gondoltam volna, hogy valóban, mintha az ember az Adrián lenne lent, és nagyon-nagyon messze távolba lát valami túlpartot, hihetetlen széles itt Manausnál is már, pedig még ide messze van az óceánba beömlése. Fölültünk erre a kis hajócskára, és röviddel Manaus után egy olyan érdekességet láttunk, ahol a Rio Negro és az Amazonas találkozik egymással, és tulajdonképpen ez lesz aztán innentől kezdve az igazi Amazonas. És ez azért volt érdekes, mert különböző két földrajzi területről folyik össze ez a két folyó, és más színű a vize. A Rio Negro, ugye benne van a nevében is, hogy fekete folyó, egy teljesen sötét fekete, ahogy kiáztatja a növények leveleit, az Amazonas meg egy ilyen sárgás. És ahogy a sárga és a fekete folyó összetalálkozik, és hosszan-hosszan nem keveredik össze a vízük, ez is nagyon-nagyon érdekes volt. 3 órás csihögős hajós utazás után, közben ugye gyönyörködtünk a nagyon-nagyon szép part menti élővilágba, kikötöttünk egy olyan szálláshelyünkön, ami tulajdonképpen így a vízre volt építve, és nem kell elképzelni semmi luxust, nagyon kicsi kis faházacskák, egy kis folyó víz volt benne, illemhelység, egy zuhanyozási lehetőség, de nagyon-nagyon egyszerű kis épületet kell elképzelni. Ezen a vizes területen, ilyen pallókon tudtunk az étterembe elmenni, meg az egyes kis faházacskák így voltak összekötve, és itt laktunk 3 napig. Mind a 3 napnak különböző programja volt. Egyik nap elmentünk az esőerdőbe, természetesen vezetővel, aki nagyon-nagyon érdekes dolgokat mutatott meg. Előző éjjel, egész éjjel szakadt az eső, hát ez ugye az esőerdőkben nem ritkaság, és ott úgy, mintha dézsából öntenék az ember fejére, annyi víz zuhog le, és mondta, hogy csak az ő nyomába menjünk, mert a kígyók gödrökbe, a föld alatt ilyen üregekbe laknak, és az eső miatt a víz ugye befolyik az üregbe, és kijönnek a kígyók, és hogy csak az ő csapásán menjünk, mert bizony ilyenkor eső után előfordul nagyon sok mérges kígyó. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy itt nem egy ilyen turistáknak kiépített helyen, hanem benne az igazi, a valóságba. Tehát ez is nagyon érdekes volt, olyan gyógynövényeket mutatott, hogy lázcsillapításra, amiket mi itt Európában mind használunk alapanyagnak, de nagyon érdekes volt látni, hogy jé, tényleg, hát ez a macskaköröm sorba mutogatta ezeket. Például a fokföldi ibolya borítja a földet, amit mi cserébe ugye tartjuk ezeket az ibolyákat. Aztán láttam például, amit mindig megcsodáltam fotókon, a levélvágó hangyákat. Az is nagyon-nagyon-nagyon szép volt, ahogy ugye vonulnak sorba, és a sokszor a nagyobb levéldarabokat cipelik a hátukon. Második nap egy másik területre mentünk, ahol piránya horgászaton, illetve aznap éjjel kajmán vadászaton vettünk részt.
Sikeres volt a vadászaton?
Hát pirányát egyetlen egy utastársunk tudott fogni, de arra jó volt, hogy megnézzük, hogy bizony nagyon komoly fogakkal rendelkezik. Én voltam a legnagyobb ellendrukker, hogy nehogy sikerüljön fogni, és hál' Istennek csak egy ilyen 50-60 centis kis bébit tudtak a benszülöttek éjszaka reflektor mellett kifogni, és így megúsztam egy nagyobb kajmánnal a találkozást.
Brazíliát, amikor szóba hozzuk, nekem legalábbis a kávé eszembe jut. Te szereted a kávét?
Igen, igen, igen.
És Brazíliában ittál-e eredeti brazil kávét?
Hát eredeti Brazíliában termett kávéból ittam, Európában kicsomagolt, kiszerelt, európai címkékkel ellátott kávét, de ezt elmondhatnám a kakaóra is, elmondhatnám talán cukornádból cukrot ott még lehetett, az az egy talán, amit még ők földolgoznak, de sajnos a feldolgozóipar az ő összes termékükre, terményükre az Európában van.
Eredeti... Akkor ők is megveszik saját megtermelt árvékat.
Így van, tehát másoktól. Csomagolják óriási jutazsákokba, jön Európába, aztán visszakapják, nem akarom a márkákat mondani, de a nagyvárosokban, az üzletekben csak az európai termékeket láttuk. Vidéken persze, hát ott bemegy, aztán megszárítja magának azt a marék babkávét, amit az esőerdőbe szed, és ott ugye van, de a nagyvárosokban ott európai termékek vannak. Nagyon sokáig keresgéltem, de nincs brazil.
Most sajnos már a műsoridőnknek a végéhez értünk, de még azt az egy kérdést megkérdezem tőled, hogy mi volt a legnagyobb élményed Brazíliában?
Látnivalókban Rionak az elhelyezkedése föntről, a másik az Iguaszu, a harmadik pedig Amazónia. Ha az ételekre és az italokra gondolsz, akkor nagyon-nagyon ízlett a, tudom, hogy úgy kell mondani, hogy mojito, de én csak úgy hívom, hogy mojirto. Nagyon-nagyon ízlett, nagyon finom volt, és São Paulo-ba egy kuraszkária étterembe voltunk, ahol hatalmas nagy kardokon hordják a mindenféle sült húsokat, és nagy macsétákkal vágnak le a tányérjára az embernek annyit, amennyit csak kér. Illetve, mivel São Paulo-ba 3 napot voltunk az utunk végén, mert onnan repültünk aztán haza, elmentünk egy olyan kicsi kifőzdébe, ami egy kis utcácskába, ott senki turista nem volt, és a helybelieknek főznek itt, és én ott az életem legjobb babfőzelékét ettem füstölt sült csülökkel, sertés csülökkel, amire elmondták, hogy a rabszolgáknak volt ez az étele. Brazíliában a rabszolgákat nem tartották láncon, mert azt mondták, ha az óceán fele megy, akkor úgyse tud hazaúszni, ha az esőerdő fele megy, ott meg a pumák, meg a kígyók azonnal elintézik, illetve nagyon etették őket, jól tartották őket, mert tudták, hogy csak akkor tudják őket dolgoztatni. Úgyhogy én ezt az ősi, régi, fekete bab főzeléket ettem, aminek nem csak a héja volt fekete, hanem a belseje is.
Minden kétvágyát meghoztad, de sajnos Brazíliától el kell köszönnünk ezzel a bab főzelék kellemes emlékével. Beszámolót hallottunk Gáspár Idától. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattad.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Utazási magazinunkat hallották, azoknak, akik tehetik, hogy elutazzanak pihenni, kellemes időt, jó nyaralást kívánok. Jövő pénteken újra hallgathatnak bennünket. Meglévő összes riportjainkat meghallgathatják a halasradio.hu hangalbumában. A riportert Németh Andreát hallották.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.